Ez az ígehirdetés elhangzott 1989. október 21-én. A téma 1. Korintus 4:1-2. Minden szolgálja Krisztusnak, és Isten titkainak ügyintézője, hűségesnek kell találtassék. Isten megbízásából, Isten igéjével, Frank testvér. Hogy ezt ne csak énekeljük, vagy halljuk, hanem tudjuk is, hogy így van. Az Úr azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Azért, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És ezt el is hisszük. Elhisszük, hogy amikor az idő beteljesedett, és az üdvösség napja véget ér, az Úr vissza fog jönni, hogy magához vegye mindazokat, akik kedvelték az ő megjelenését, akik számítottak arra, hogy visszajön, akik magukban hordozták ezt az élő reménységet. A leghosszabb időt mi vártuk. Mi valóban számolunk a mi nemzedékünkben az Úr visszajövetelével. Az idők jelei egyértelműen ezt mutatják. És figyelmesek lehetünk, nyitott szemmel láthatjuk, vagy nyitott szemmel tarthatjuk, ahogy Isten szava beteljesedik szemeink előtt. Mindenkit őszintén és melegen üdvözlünk az Úr nevében. Érezzétek jól magatokat közöttünk, és legyen, hogy Isten valóban megáldjon mindannyiunkat együtt. Érezhetően, láthatóan áldana meg minket, hogy ne csak mondjuk, hanem látható is legyen rajtunk, hogy megtapasztaltuk, átéltük Istent. Röviddel ezelőtt elmondtam itt, minden alkalommal, amikor az Úr tett valamit, az emberek magasztalták őt érte, személyesen átélték azt a testükön, a lelkükben, a szellemükben. Nekünk át kell élnünk Isten, egy más megoldás nincs. Elengedhetetlenül meg kell tapasztalnunk Istent, és ő megtapasztalható. A nekünk még hátra levő idő nem túl hosszú. Nyilván hiszem, hogy az Úr eljövetele nagyon közel van. Természetesen ebben az országban jobb lehetőségeink vannak, mint a keleti országokban, ami az íke hirdetését és terjesztését illeti. De az Úrnak szolgálni mindenütt lehet, mindenhol. És minél nagyobb a külső nyomás, annál szorosabb lehet a kapcsolat Istennel. A külső nyomás nem feltétlenül jelent akadályt. Éppen ellenkezőleg hasznos is lehet. Mindazonáltal hálásak vagyunk az Úrnak, hogy még szabadság van, és hirdethetjük az ígét, ahogyan meg van írva. Ezek az idők is változhatnak, hamarosan változhatnak. Legutóbbi filipinói látogatásom során hallottam, és azt is elmondták nekem, hogy a római katolikus püspök minden vasárnap reggeli mátságában figyelmeztet az összes szektáktól, és azt mondja, hogy az emberek el ne menjenek oda. Az afrikai országokból folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy korlátozni akarják a gyülekezési szabadságot. Gánából kaptam néhány levelet, ahol olyan törvényeket hoznak, vagy vezetnek be, hogy minden régóta létező gyülekezetnek, még ha 100 éve is létezik, újra be kell jelentkeznie, regisztrálnia kell őket. A szabadság nem fog sokáig tartani. Éppen ezért hadd használjuk ki az időt, amellyel Isten megajándékozott bennünket, hogy a szava hihető igazságot vegyítetlenül trombitáljuk és eljutassuk az egész világra, kiterjedően. Amikor az énekesek elénekelték a második éneket a túlvilág dicsőségéről, arról, ami ránk vár, akkor eszembe jutott, hogy léteznek emberek, akik nem tudnak hinni, és akik azt kérdezik maguktól, vagy engem is megkérdeztek már, van-e valaki, aki ott járt és visszatért onnan túlról, és el tudná mondani nekünk, hogy milyen ott, hogy néz ki, stb. Nos, ahhoz, hogy tájékozottak legyünk, nem kell oda mennünk. Isten elmondatta nekünk, és voltak olyan emberei, akiknek már betekintésük lehetett a dicsőségbe, és ami Urunkról meg van írva, hogy ő a hűséges és igaz tanú, az első szülött a halottak közül. Aztán írva áll a zsidókhoz írt levelében, mivel hogy ilyen tanúk felhője vesz körül minket. Istennek voltak emberei itt a földön, akik kapcsolatban álltak vele, és akik már olyan dolgokat láttak, amelyek még jövőbeniek voltak. Pál apostolra gondolok, Jánosra, a Pátmos szigetére, arra, hogy ezek az emberek milyen csodálatos módon, noha még a földön voltak, de betekintésük volt a dicsőségben. A 2. Korintusi levél 12. fejezetében tanúvallomását adja Pál a következő szavakkal. 2. Korintus 12. második versétől. Én tudok egy emberről a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égtájig, hogy ennél fogva testében volt-e, nem tudom. Hogy testén kívül volt-e, azt sem tudom. Isten tudja. De tudom, de tudok erről a bizonyos emberről, hogy testében volt-e, vagy testén kívül volt-e, nem tudom, Isten tudja. De tudom, hogy elragadtatott a paradicsomban, és kimondhatatlan szavakat hallott, amelyeket ember nem jogosult kimondani. Ilyen emberként szeretnék dicsekedni, de magamra való tekintettel nem akarok dicsekedni, csak a gyengeségeimmel kapcsolatosan. Ennyit ebből a drága és szent ígéből. Pál apostol hivatkozással volt a saját élményére. Isten emberei időről időre természet felett élményeket éltek át, hogy megerősödjenek a hitben, bátorítást kapjanak, hogy előre haladhassanak abban a hit bizonyosságban, hogy az ő Úr velük van. János sok mindent látott a Pátmos szigetén. A jelenések 21. fejezetében a második verstől arról számol be, És én magam láttam a Szent Várost, egy új Jeruzsálemet, amely az égből, vagy a mennyből szállt allá Istentől érkezően, felékesítve, mint az ő vőlegényének felékesített mennyasszony. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot az égből, amely ezt kiáltotta. Íme lásd, Isten sátora az emberek között van, és ő velük fog lakozni, és ők az ő népe lesznek. Igenis, Isten maga lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé, és nem lesz többé gyász sem, sírás és fájdalom, mert az első dolgok elmúltak. Mindig nagyon örülök, amikor itt például azt olvasom, és láttam, vagy Pál apostol beszámolójában, ő látta, átélte, részt vett benne, nem feltételezések, hanem egészen valós élmények Istennel. Mi hiszünk abban, hisszük, hogy az emberek itt a földön olyan élményeket élhetnek át Istennel, amelyek olyan valóságosak, mint a földi dolgok itt. Isten valóságos, Isten átélhető ma este is itt, közöttünk. Arra gondolva, hogy szeretett testvérünk egész családjával eljött hozzánk. Eszembe jutott az első Timóteus 5. fejezetének 17. verseitől, amely a vénekre vonatkozik, hogy Isten mindenütt véneket állított a gyülekezetekbe, őröket Sion falaira, felügyelőket a gyülekezetekbe, akik Isten népét kellett szolgálniuk. Az első Timóteus 5. fejezetének 17. versétől ez áll. Azok a vének, akik vezető tisztségükben beváltnak bizonyulnak, élvezzenek kétszeres megtiszteltetést, különösen azok, akik buzkón szolgálnak prédikátorként és tanítóként. Ebből az ígehelyből észrevehetjük, hogy a vének nem csak akkor vannak imádkozásra felszólítva, amikor a hívők betegek, a gyülekezet tagjai betegek, ahogy Jakab 5-ben meg van írva, hanem itt az van intézve hozzánk, hogy ők a vezetői tisztségben beváltak, és kétszeres tiszteletre méltók, különösen azok, akik prédikátorokként és tanítóként tevékenykednek, szorgosan tevékenykednek. A vének lehetnek prédikátorok, lehetnek tanítók, lehetnek olyan feladataik, amelyeket Isten kiosztott nekik, mégpedig a gyülekezet felépítésére. Így tehát nem lehet elhallgattatni őket, ahogyan a 18. versben meg is van írva, mert az írás azt mondja, beneköstd az ökör száját cséplés közben, és a munkás megérdemli a bérét. És amennyiben a bér itt a földön nem térül meg, nem térül vissza, akkor határozottan megtérül a dicsőségben. Isten megjutalmazza azokat, akik szorgoskodtak, akik odaadással hirdették, terjesztették az ígét, és Isten ügyét, Isten országát helyezik az első helye, helyezték az első helyre, hogy így szolgálják az Urat és az ő népét. A 14. verstől ez áll, ne fogadd el a panaszt egy vén ellen, kivéve a két vagy három tanú vallomása alapján történik. És így tovább. Hiszen mindannyian elég jól ismerjük a Szentírást, és ez maradjon is így. Hadd értékeljük és tiszteljük igazából azokat, akiket Isten felhasznál, és adjunk hálát az Úrnak azért, és ahogy Rusz testvér nemrég mondta, jobb itt egy csokor virágot átadni, és tisztelni és értékelni egymást, mint egy Isten félő ember elhalálozása után, hogy hatalmas koszorút vinni a sírjához, és talán ott még sírni is. Hadd örüljünk itt azokkal, akiket Isten beiktatott, azért, hogy Krisztus nyáját az Úr ígéjével legeltessék. Hálásak vagyunk minden újjanon érkező testvérekért, hálásak vagyunk szeretett testvéreinkért ezen a helyen. Együtt akarjuk szolgálni az Urat és az ő népét, azzal az ajándékkal és feladattal, megbízással, amellyel ő bízott meg bennünket. A 2. Timóteus 2. második fejezetében ez áll. Szándékosan szeretném ezt felolvasni, mert a bibliai tanításról van szó. 2. Timóteus 2. 2. Timóteus 2. Most pedig, fiam, lépj fel erőteljesen a Krisztus Jézusban lévő kegyelem által, és azt, amit tőlem sok tanú megerősítésével hallottál, bízd megbízható emberekre vagy személyekre, akik képesek lesznek, vagy alkalmasak arra, hogy másokat is tanítsanak, kioktassanak. Egyszerűen úgy van, hogy minden tanítás továbbítva van, és mindazok, akik hallják, képesek legyenek azután, ugyanúgy továbbadni ugyanazt a tanítást, mivel elhivattak a szolgálatra. Ugyanazt a tanítást tovább vinni. Nemrég egy testvér egy másikra utalva azt mondta, hogy ennek az embernek esze van, de nincs szíve. Szeretteim, hadd ügyeljünk mindig arra, hogy ne csak tanítást adjunk tovább Istenről, a keresztségről és más dolgokról, ha törekedjünk arra, hogy ez egy isteni kinyilatkoztatás legyen az életünkben, amely számunkra becsessé vál. Nem tantételes vita, nem egy pont, amelyről vitatkozzunk, hanem isteni igazságok, amelyek számunkra becsesek lettek, és amelyeket másoknak is tovább tudunk adni ugyanabban a szellemben, és ugyanazon kinyilatkoztatással, amelyben Isten emberei is részesültek már az elején. Pál apostol azokra bízta ezt, akik másokat is taníthattak. És így legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket, szolgáló testvéreket, éles látással, bölcsességgel, kegyelemmel és kinyilatkoztatással, hogy azok a dolgok, amelyek Pál apostolnak és másoknak Istentől adatott, nekünk is megadassanak. Hogy úgy tanítsuk, vagy azt tanítsuk, amit ők tanítottak, azt prédikáljuk, amit ők prédikáltak, úgy kereszteljünk, ahogy ők kereszteltek, hogy így teljes egyetértésben legyünk Istennel és Isten szavával, és Isten népének azt továbbítani, ami helyén való. Pál apostol valahol azt írja, pillanatnyilag nem tudom pontosan hol, de azt írja, hogy az én tanításomat vezérfonalul vetted magadnak. Aztán ugyanazt a szót használja, hogy táplálékodnak is vetted. Talán hamarosan megtalálom, hiszen éppen ma olvastam. Az első Timóteus 4. fejezet, és ez nagyon megérintett belsőleg. Első Timóteus 4. fejezet, a 6. verse. Ha ezt a testvéreknek elébe tárod, Krisztus Jézus dicséretes szolgája leszel, mert te táplálékul és vezérfonalul vetted magadnak a hit és a helyes tanítás szavait. Táplálékul és vezérfonalul. A táplálék vagy az eleve szókifejezés. Utána néztem annak, amit az Úr mondott. Mégpedig a János evangéliumában. A János evangélium a 4. fejezetében, János 4, a 34. vers. Jézus így válaszolt nekik, az én eledelem vagy táplálékom az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és tökéletesítsem az ő művét. Amen. Vagy elvégezzem. Jézus nem csak a földi táplálékra utalt, hanem utalással volt az Ószövetségben megírottakra is, az 5. Mózes könyvéből, hogy az ember nem egyedül csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. És az Úr Jézus azt mondja itt, hogy az én táplálékom az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött, és az ő művét tökéletesítsem, vagy elvégezzem. Pál így ír a Timóteusnak, ahogy előzőleg olvastuk is az első Timóteus 4. fejezetének 6. versében, amennyiben ezt elébük tárod a testvéreknek, Krisztus Jézus dicséretes szolgája leszel, mert te táplálékul és vezérfonalul vetted magadnak eledelül a hit és a helyes tanítás szavait. A hit szavai Isten szava, és Isten szavai az egészséges tanítás. Aztán jön a hangsúly mögötte, amelyeket te vezérfonalul vettél magadnak. Létezik egy szava az ígének a Korintusi levélben, amelyet Pál apostol írt, megnézem, hát ha még megtalálom, A korintusi levélben kellene lennie, ahol szintén arra int, hogy senki ne tegye túl magát a Szentírás tanúság tételén. Ki tudja, hol van ez megírva? Ezzel kapcsolatosan nagyon lényeges lenne, hogy ezt még elolvassuk. Valószínűleg az első Korintusban lesz, nem jegyeztem meg pontosan, olvassuk el az első Korintus 4. fejezetéből, és aztán valahol rátalálunk. Olvasunk az első Korintus 4. fejezetének első versétől. Annak tartson minket mindenki, nevezetesen Krisztus szolgáinak, és Isten titkainak, titkai gondokainak, vagy ügyintézőinek. Micsoda mélységes szavak. Nem csak gyülekezeti vezetők, nem csak presbiterek, nem csak a gyülekezet szolgálatában állót, hanem Isten titkai ügyintézői, titkainak ügyintézői. Krisztus szolgálj, annak tartson minket mindenki, írja Pál apostol. Elolvasom még egyszer. Ezért tartson, vagy annak tartson minket mindenki, nevezetesen Krisztus szolgáinak, és Isten titkai gondviselőinek, vagy ügyintézőinek. Egy ember csak annak lehet tartani, ami a valójában, ahogy megfelel a valóságnak. Pál apostol volt az az ember, aki újra és újra elmondhatta, hogy én kinyilatkoztatás által részesedtem a titokban, amely minden korszakokon át elrejtve maradt az emberek előtt. Hányszor írta Pál apostol, egy titkot mondok nektek. Ő írt Isten titkáról a Krisztusban, folyamatosan titkokról, dolgokról, amelyek előzőleg el voltak rejtve, és most kilettek nyilatkoztatva. Annak tartson minket mindenki, nevezetesen Krisztus szolgáinak és Isten titkai kezelőinek, vagy ügyintézőinek. Bárcsak mi is belehetnénk sorolva itt, mint testvérek, akik az ígével szolgálunk, ezekkel az Isten embereivel. Noha mi vagyunk a legalacsonyabb rendűek, mégis ugyanabban a hirdetésben, ugyanabban a kinyilatkoztatásban lett részünk. Mert Istennél semmi sem változott. Ugyanaz az íge, ugyanaz az evangélium, ugyanaz a tanítás maradt és maradt, amíg az Úr visszajön. Amennyiben az apostolok nyomdokaiba lépünk, akkor az apostoli tanítás és gyakorlat szerint cselekszünk. Azt tesszük, amit ők tettek, és azt hirdetjük, amit ők hirdettek. A második versben azt ír a Pál apostol. Kétség kívül úgy van, hogy ennél a tényállásnál fogva az ügyintézőktől az van követelve, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Isten ajándékozzon ehhez is kegyelmet, hogy mindenek előtt azt, amit ő kinyilatkoztatott, ne hagyjuk elkallódni, hanem állítsuk a gyertyatartóra, hogy mindenki megvilágosodjon, és belegyen vezetve mélyen Isten titkaiba. Nem elég tehát csak Isten titkainak ügyintézője lenni, hanem hűségesnek kell bizonyulni abban, amit ügyintézni kell. Isten az Úr tegyen minket hűségessé abban a szolgálatban, amelyet végre kell hajtanunk, mert a legnagyobb feladat, amely itt a Földön létezik, az élő Isten gyülekezetével kapcsolatos. Mert ez egy örökkévalóságra szóló feladat. A legmagasabb rangú politikusoknak is csak ideiglenes feladataik vannak. Jönnek és mennek, de Istennek egy örök terve van az emberiséggel, és ezt az ő örök tervét végrehajtja. Prófétákon keresztül beszélt majd Krisztus Jézusban, ami Urunkban megvalósította, és az apostolokon keresztül közhírét tette Isten üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatát. Úgy, hogy Pál teljes bizonyossággal elmondhatta Isten egész tanácshatározatát, eltfogóan hirdettem nektek. Ő egy hűséges ember volt. Az Úr úgy formálta őt meg, úgy alakította őt, hogy azt, amit előzetesen ismert és tudott, szemétnek minősítette, és azt, amit Isten adott neki, értékesnek elfogadta, magáévá tette, és maga is annak egy részévé vált, majd hűségesen kezelte. És nagyon hálásak vagyunk minden levélért, amit írt, hogy mi is részesedhetünk most abban, ami neki adatott. Az 1. Korintus 3. fejezetének 9. versében írja az apostol, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Képzeljétek csak el magatoknak. Amennyiben itt azt mondanánk, hogy a testvérek együtt dolgoznak, ugyanazon a területen együttműködők, de itt Pál apostol azt írja, mert mi Isten munkatársai vagyunk, nem egy felekezet, egy gyülekezet, egy testvér munkatársai, hanem Isten munkatársai, akik Isten ügyében együttműködhetünk, részesülhetünk abban, amit Isten cselekszik. Ez a lényeg, ami döntő. Mert mi Isten munkatársai vagyunk. Micsoda magyarázat. Talán túl magasra tette a lécet? Nem. Isten embereket használt fel, hogy elvégezzék a munkát. A munka Isten munkája, de ő azt veszi munkatársnak, akit akar, és mi ennél fogva a rendelkezésére állunk. A 16. versben, 1. Korintus 3.16, és 17. vers, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és hogy Isten szelleme lakozik bennetek? Amennyiben valaki Isten templomát tönkreteszi, vagy megrontja, azt Isten is tönkreteszi, vagy megrontja, mert Isten temploma szent, és ti vagytok azok. Istennek van egy épülete itt a földön, egy élő épülete, amely hozzá az Úrhoz, az élő kőhöz, a sarokkőhöz lesz hozzá illesztve. Mint élő építőelemek, beleszünk illesztve Istenem a szent épületébe, megelevenítve a víz és a szellemi újjászületés által azért, hogy közös részesedésünk legyen az isteni természetben, és így részessé legyünk Isten ügyének. A 6. verstől, az 1. Korintus 4-ben azt írja Pál apostol, a mondottakat azonban, szeretett testvéreim, azt magamra is Apollóra vonatkoztatva mondtam, tekintettel rátok, hogy megtanuljátok rajtunk megérteni az ígét. Ne tegyétek túl magatokat azon szélsőségesen, ami meg van írva. Azért, hogy senki ne pöffeszkedjék fel egyikért a másik ellen. Különösen ez a gondolat itt. Ne tegyétek túl magatokat az írottakon. Én hiszem, hogy ezen a helyen mindannyian elmondhatjuk mély hálával a szívünkben, hogy az Úr megajándékozott bennünket ezzel a kegyelemmel, hogy megmaradjunk Isten ígéjének a kereteink között, és pedig mindenáron. Hála legyen Istennek, hogy nem fordult elő, hogy viszkető fülünk lett volna, és olyan tanítást kívántunk volna, amely nem a Szentírásnak megfelelő dolgokat tartalmaz. Itt nem lettek mesék hirdetve, hanem Isten egyértelmű és igaz ígéje. Az egészséges tanítás, amely képes egészségessé tenni minket, és egészségessé is tett a Szentírás szava szerint. Ő elküldte az ő szavát, és egészségessé tette őket. Egy beteg tanítás megbetegít, egy egészséges tanítás meggyógyít. Az egészséges tanítást vezérfonalul vetted magadnak. Ez lett a táplálékod, vagy a leveled. Bár lenne, hogy ez teljes mértékben velünk is így legyen, és meg is maradjon így, azért, hogy ti is megtanuljátok rajtunk megérteni az ígét, rajtunk. Pál apostol mindig magára is vonatkoztatta, belefoglalta magát a mondottakban. Nem ítélkezett mások felett, még Galata első fejezetének 8. versében sem. Ott nem az ő személyének kivételével beszélt, ha valaki más, nem. Minden alkalommal magára is vonatkoztatta mondottakat, befonta magát. És ez valójában a valódi Isten félő ember legjobb jellemzője. Hadd olvassam fel a Galata első fejezetének 8. verséből. Még ha mi magunk is, itt a testvérek, akik körülötte voltak, nem csak mások, hanem még ha mi magunk is, vagy egy angyal a mennyből, egy másik üdvüzenetet, vagy evangéliumot hirdetne nektek, azon kívül, mint amit mi hirdettünk nektek. Látjátok, milyen élesen meghúzza a határt? Azt akarja mondani, amennyiben egy szép napon mi magunk másképp beszélnénk, valami mást mondanánk, mint amit a kinyilatkoztatás által elmondtunk, akkor az átok száll ránk. Annyira bizonyos volt a kinyilatkoztatásban, amelyet Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában részesült, amint azt itt a Galatákhoz írt levél első fejezetének 12. versében egyértelműen kijelenti. Az evangéliummal kapcsolatosan azt mondja, hiszen nem embertől kaptam én sem, nem tanítás útján jutottam hozzá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásán keresztül. És ez így van mind a mai napig. Mi ugyan taníthatunk, de a kinyilatkoztatás nem adható tovább. A szellem kinyilatkoztatása egy személyes dolog. Közötted és az Úr között. Mi csak hirdethetjük Isten ígéjét, hogy kapcsolatot teremtsünk Istennel. Azután eljön az a pont, amikor az emberek az íge hirdetés által keresik és megtalálják az összeköttetést Istennel, és egy személyes élményben lehet részük. És azután már senki sem veheti el tőlük, mert ez egy isteni kinyilatkoztatás lett számukra. Elolvasom még egyszer a 6. verset. Viszont a mondottakat, szeretett testvéreim, magamra és Apollósra vonatkoztattam, tekintettel ti rátok, hogy megtanuljátok rajtunk megtanulni, megérteni az ígét. Ne tegyétek túl magatokat azon, ami meg van írva. Hála legyen Istennek, hogy személyesen is a szívembe lett vésve ez az íge. Valóban a szívembe lett vésve. Nem túltenni magam azon, ami meg van írva. Ki tudná akkor megmondani, hogy az még mindig igaz-e, vagy sem. De ha megírtak határaink, korlátai között maradunk, akkor tudjuk, hogy igaz, mert Isten szava. És az ég és a föld elmúlik, de Isten szava örökké megmarad, fennáll. Azért, hogy senki ne pöffeszkedjen egyikért a másikkal szemben. Abban a pillanatban, amikor az emberek túlteszik magukat a Szentírás tanúvallomásán, pártok keletkeznek, és sok minden történik, ami Isten előtt nem helyes. Még akkor is, ha az ilyen dolgok kinyilatkoztatásként vannak előállítva, bemutatva, egyszerűen azt kell mondanunk, hogy Isten nem felejtett el semmit, amit el akart mondani, meg akart ismertetni velünk, azt elmondta, amit ki akart nyilatkoztatni, azt kinyilatkoztatna, amit tanítani akart, azt is tanította. Mert minden, ami Istenünk üdvösségi tanácshatározatához tartozik, bele van foglalva ebben az Isten ígéjében. Senki sem adhat hozzá semmit, de senki sem vehet el sem belőle semmit. Ezt a figyelmeztetést is szívünkre kell vegyük, mert mindkettő meg van írva. Jaj annak, aki hozzáad, és pontosan jaj annak is, aki elvesz belőle valamit. Így legyen, hogy az Úr valóban megajándékozzon kegyelemmel bennünket, hogy mindig ragaszkodjunk az ő szavához, kitartsunk amellett, és hogy az, amit mondott, amit kinyilatkoztatott, amit tanítatott és leíratott, azt szívből elfogadjuk Isten ígéjének, és hagyjuk, hogy Isten szellem az ígén keresztül munkálkodjon. Mi hiszük, hogy a bárány vér által meglettünk váltva. Hisszük, hogy Isten megajándékozott bennünket az ő szavával és az ő szellemével, hogy az ő szava és az ő szelleme hatékonyan működhessen a vérrel megváltott sokaságban. Isten igaz gyermekeiben, ott, ahol az íge nem található meg, a szellem semmit sem eszközölhet ki. A szellem csak Isten ígéje szerint, az Isten által adott ígéretek szerint tudhatni. Isten szólt, kijelentett valamit, és meglett. Amennyiben Isten nem szól, semmi sem történik. Isten az ő szaván keresztül szól, és az ő szava szellem és élet. Legyen, hogy az, amit ma itt áttekintettünk, befogadjuk magunkba, és hálásak legyünk az Úrnak érte, hogy megvan az a kiváltságunk, hogy Isten vegyítetlen szavát hallhatjuk, hirdethetjük, hogy valóban Isten sokféle titkának sáfárai lehetünk. És, mint ilyen emberek, hadd bizonyuljunk hűségeseknek. Isten hűséges, és ő képes minket olyan hűséges szolgáivá tenni az ígének, akik egyszerűen nem tudnak másképp cselekedni, hanem valóban Isten munkatársai lenni, ahogy Pál apostol itt írta is, mert Isten munkatársai vagyunk mi. Isten végzi el az egész munkát, kétségtelen. Ő csak azért vont be minket ebbe a munkába, hogy hasznosíthassuk magunkat abban, amit ő maga végez. Mert így mondta az Úr a Máté 16-ban, hogy én magam akarom építeni az én gyülekezetemet. Ő építi a gyülekezetet, de alkalmaz munkatársakat is, apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat is. Ő felhasználja véneket, embereket, vezetőket, akiket csak akar, hogy együtt működjenek abban, amit ő maga végez, abban az ügyben. Ami tudjátok, ő maga váltotta meg a gyülekezetet, ő maga építi, ő fogja tökéletesíteni, elkészíteni és hazavinni is. Viszont úgy van, hogy szolgákat hívott el korán és későn, hogy együtt működjenek vele, és még az utolsó órában is. Az Úr akkoriban egy példázatban így szólt, amikor a piacra érkezett, és látta, hogy az emberek tétlenül állnak, azt kérdezte, meddig akartok tétlenül állni a piacon? És aztán az egyik csoport azt mondja, senki sem alkalmazott minket, senki sem állított a szolgálatba. És akkor azt mondja az Úr a 11. órában, gyertek csak, és végezzétek el a munkát. És ők megtették, amit az Úr megparancsolt nekik. Azután rögtön, amikor eljött a fizetés pillanata, a másik csoport elégetlenkedett. Mert egész nap dolgoztak, ugye, hevesen, és azt mondták, hogy is lehet az, hogy ezek ugyanennyit kapjanak, mint mi. Az Úr pedig azt mondja nekik, nem abban állapodtunk-e meg, hogy annyit fizetek nektek, amennyit fizettem, ugyanazt a bért szabta ki mindenkinek, függetlenül attól, hogy sokat vagy keveset, sokáig vagy rövid ideig dolgozt. Fontos az, hogy meghallották a hívását, munkába álltak, és hűségesnek bizonyultak abban, amit tenniük kellett. Isten nem követel többet, hogy az egyik 100, a másik 1000, a harmadik pedig 10000 emberhez szól, vagy megmutatja nekik az útat az Úrhoz, de hiszen ez mind Isten ügye. Ő rendelkezik erről a dolgokról, és nem mi. Fontos, hogy ennél fogva mindenki hűségesnek bizonyuljon, hűségesnek találtassék abban a feladatban, amelyet Isten rábízott. Egy énekszerző így énekel. Tarts engem hűségesnek, hűséges megváltom, tarts engem hűségesnek, futásomat el kell végeznem, ami még előttem van, sok küzdelmekben van, kell érvényesülnöm, te adsz erőt, ami képes lesz rá, tarts engem hűségesnek. Amen. Hadd énekeljük el ezt az éneket, álljunk fel ahhoz, és imádkozunk is azután. Tarts engem hűségesnek, hűséges megváltom, tarts hűségesnek megváltom, hűségesnek tarts. Futásomat meg kell tennem, sok küzdelmekben érvényesülnöm. Te adsz erő, ami lehetővé teszi, tarts hűségesnek, tarts engem hűségesnek, hűséges megváltom, tarts hűségesnek, hűségesnek, igen, hűséges megváltom, tarts engem hűségesnek. Futásomat még meg el kell végeznem, sok küzdelmekben érvényesülnöm, te adsz erőt, ami lehetővé teszi ezt, tarts engem hűségesnek. Hadd imádkozzunk együtt. Hűséges Istenem, ismét hálát adunk neked együtt a te drága és szent szavadért, amelyet ma este is hozzánk intéztél. Uram, kérünk téged, légy kegyelmes mindannyiunkhoz, azokhoz is, akik a te szavaddal szolgálnak, és azokhoz is, akik hallgatják, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel, Istenem, ajándékozz meg mindannyiunkat örömmel, hogy téged szolgáljunk, Uram, amíg lélegzet van bennünk, Uram, mert tudjuk, hogy eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni, Uram, de amíg nappal van, ki akarunk állni a te ügyedért, Uram, és magasztalni, dicsérni a te nevedet. Tudjuk, hogy te gondoskodni fogsz a te népedről, Uram, a te tulajdonodban lévő gyülekezetedről. Imádat, tisztelet és hála legyen neked ezért, Uram. Feltekintünk te reád, Uram, nem hagyjuk magunkat megrendíteni semmitől, ami jöhet. Tudjuk, Uram, egy dolgot tudunk, hogy te mindent a te magad végzésed szerint végzel, Uram, tetszésed szerint a szívünk mélyéből köszönjük, hogy eddig is segítettél, Uram. Fogadd el az imádatot, a tiszteletet, a hálaadást és az imádatot, a tiszteletet a Jézus nevében. Amen.